Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Két fontos törvényt fogadott el a közelmúltban a parlament. Ezek tartalmának emberjogi szempontból felmerülő kérdéseire világítunk rá itt a Napra kész műsor első részében. Majd ezt követően a Mikó Imre jogvédő szolgálatnak a szerepére, illetve tevékenységének aktuális kérdéseire is rávilágítunk, de természetesen, hogy szertenézünk az európai fórumokon is, elsősorban az Európa Tanácsban zajló vita kapcsán arról a kérdésről is szót ejtünk, hogy milyen következményei lehetnek annak, hogy kiderült az, hogy az európai kisebbségek nyelvén nem csak nálunk, hanem bizony más országban is elég rossz volt az anyanyelvi kommunikáció, legalábbis eddig a koronavírus járvány kapcsán. Ezeket a témákat ajánlom szíves figyelmükbe a mai műsorban, amelyben vendégünk Benkő Erika jogász, parlamenti képviselő, a Mikó Imre jogvédőszolgálat vezetője, akivel a következő beszélgetést hétfőn délben rögzítettük. Kezét csókolom.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
A beszélgetés elején világítsunk rá a közelmúltban elfogadott két törvény javaslatra. Ugyebár óriási felháborodást, pontosabban vitát okozott az úgynevezett karantén törvénynek az elfogadása. Az lenne a kérdésem, hogy emberjogi szempontból milyen aggályokat vet fel ez a hétvégén elfogadott törvény?
Hát nyilvánvalóan emberjogi szempontból minden olyan kezdeményezés, ami az egyéneknek a személyes szabadságát korlátozná, az aggályosnak tekinthető. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy mégis egy járványügyi helyzet van, és az elsődleges prioritása a járványnak a megfékezés, ez mindannyiunknak az érdeke. Ez a karanténtörvény abban a formájában, ahogy beérkezett hozzánk a parlamentben, számos problémát jelentett emberjogi szempontból. Viszont én azt gondolom, hogy a végső formája, amit úgy a képviselőház, mint a szenátus elfogadott, az azért sokkal jobb az előző verzióhoz képest. Tehát azért olyan módosításokat lehetett belevinni a szövegbe, ami azért garantálja az egyéneknek a jogait, abban az esetben is, hogyha kiderül róluk, hogy fertőzöttek. Ugyanakkor természetesen egy rendkívüli helyzetben vagyunk, és én azt gondolom, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mindenképpen megfékezzük ezt a járványt, és ez a karantén törvény elsősorban ezt a célt szolgálja.
Volt benne egy nagyon sokat vitatott fejezet, az, amely az egyénnek a javait is karantén alá helyezte volna, és sokak úgy állították be, hogy akár az állam által elkobozható javak kérdése is felmerült. Nos, ez talán kikerült ebből az elfogadott törvényből.
Ez a megfogalmazás nem pontosan így volt, tehát időleges volt ez a tulajdonra vonatkozó kitétel, és arra az időszakra vonatkozott, amíg az illető a személy az karanténba került volna, de egyébként igen, valóban kikerült ez a véleges változatból.
Amúgy arról tud-e információt szolgáltatni, hogy továbbra is fel van függesztve Romániában az emberi jogok egyetemes chartájának az előírás csomagja, amelyet a kormány egyoldalulag még a járvány kezdete idején bejelentett?
Én úgy tudom, hogy igen. Egyébként erről a tényről én beszéltem az Európa Tanácsban is, az Esélyegyenlőségi Bizottságban. Én ugyanis annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy a járványt mindenképpen meg kell fékezni, nem gondolom azt, hogy szükség lett volna ennek a kartának a felfüggesztésére, és tudomásom szerint igen, még mindig fel van függesztve.
Amíg ilyen állapotok lesznek, már mint Isten ments, hogy visszatérjünk a szükségállapotra, de amíg a kényszerléti állapot, amelyet egy hónappal meghosszabbítottak, érvényben van, ez így is marad?
Folyamatosan azt látjuk, hogy a kormány a kommunikációs retorikája azt tükrözi, hogy ők azt szeretnék, hogy minél kevesebb megszorításra kerüljön sor az emberek óhainak megfelelően, viszont ugye akkor látjuk ezeket az aggasztó számokat is, amik azért véleményem szerint elég magasak, úgyhogy én azt gondolom, hogy az elkövetkezőben a számok alakulásától függ majd az, hogy vészhelyzet vagy készültségi helyzet válható-e vagy sem.
Ez alatt akkor az Emberi Jogok Egyetemes Chartája továbbra is fel lesz függesztve?
Véleményem szerint igen. Ugye akkor természetesen vannak más mechanizmusok is, amivel figyelemmel tudjuk követni az emberi jogoknak a tiszteletben tartását Romániában. Többek között ugye ott van az Emberjogi Bizottság is a román parlament, amelynek jó magam is tagja vagyok. Egyébként ma is, például a bizottság mai ülésén is egy olyan petíciót tárgyaltunk, amit például egy fogvatartott, egyébként egy magyar nemzetiségű fogvatartott küldött a bizottsághoz, amelyben bizonyos jogainak a tiszteletben tartását kérte. Tehát azt, hogy az emberi jogokat felfüggesztették Románia, azt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor most innentől kezdve az emberi jogokat nem kötelező betartani. Az csak olyan tekintetben lehet releváns, hogy amennyiben olyan járványügyi intézkedéseket hoz a kormány, amelyek esetleg sérthetnek egy olyan jogot, ami a kartában szerepel, akkor az könnyebben megtehesse a kormány. De eddig erre még nem került sor.
Azt viszont figyelembe kell venni, és jó lenne jobban odafigyelni az állam vezetése szempontjából, ami az egyénekkel történik. Értem ezt arra, hogy jobbára a sérelmezők, akik a strasbourgi emberjogi bírósághoz fordulnak, nyernek. Tehát Románia ilyen tekintetben jelentős összegeket fizet ki kártérítés címén. Ezt nem lehetne valahogy visszaszorítani?
Hát nyilván az Romániának az emberi jogokat jobban tiszteletben kellene tartania, de hát reméljük azt, hogy ezek a strasbourgi döntések ezek arra ösztökélik Romániát, hogy az elkövetkezőkben azért jobban figyeljen erre. Eddig én úgy érzem, Romániában ez nem volt prioritás, viszont ezek erőteljes jelzések, amelyek Strasbourgból érkeznek ezen a téren.
Ebben önnek tökéletesen igaza van, csak hogy nem úgy néz ki, hogy valaki is konkrét lépéseket szeretne tenni abba az irányba, hogy minél kevesebb ilyen eset forduljon elő, és kerüljön a Nemzetközi Emberjogi Bíróságnak a napirendjére. Meglátjuk a jövőt illetően. Van egy másik igencsak fontos törvény, amelyet elfogadott a törvényhozás, mégpedig a munkahelyen történő erkölcsi zaklatást visszaszorító törvény, amely jelentős büntetéseket helyez kilátásba abban az esetben, ha megtörténik. Ez hogyan látja, mennyire fontos ennek a törvénynek az életbe lépése?
Én azt gondolom, hogy fontos, ugyanis a munkahely az a hely, ahol nagyon sok időt eltöltenek az emberek, és nagyban meghatározza azt, hogy milyen hangulat a munkahelyen az embereknek a munkakedvét, egyáltalán az, hogy hogyan viszonyulnak egy sor dologhoz. Ezért nagyon fontos, hogy mindenkinek a méltóságát tiszteletben tartsák a munkahelyen is. Erre egyébként eddig nem volt törvény, ez egy teljesen új kezdeményezés volt, amit egyébként jó magam is támogattam. Azt gondolom egyébként, hogy szükség volt rá, mert nagyon gyakran előfordult, csak hát nem igazán beszélnek az emberek róla, főleg azért, mert hogy nem igazán volt a lehetőség ennek az a jogi orvoslására eddig. És egyébként ez szerintem egy problémát jelentett ez idáig. Nyilván ezután is azt fog jelenteni. Most azonban legalább van lehetőség arra, hogy fel lehessen lépni ellene. Nyilván az zaklatás tényét azt bizonyítani kell, elég konkrétan, mert hogy ez egy súlyos vád. Viszont abban az esetben, hogyha beigazolódik a zaklatásnak a ténye, akkor igen, ha jól emlékszem, 10-től 15 ezer leig terjedő büntetést lehet ebben az esetben kiszabni, és amennyiben nagyon súlyos a maga a zaklatás, büntető eljárást is lehet kezdeményezni az elkövető ellen.
Csak hogy elég nehéz a bizonyítási folyamat, nem?
Valóban nehéz a bizonyítási folyamat, viszont azt gondolom, hogy amennyiben a zaklatás, tehát ugye akkor beszélünk zaklatásról, hogyha ez időben egy folyamatos cselekedet, tehát azért akit zaklatnak és aki tenni akar ellene, az azt gondolom, hogy előbb-utóbb bizonyítékot fog gyűjteni, egész egyszerűen mert bizonyítania kell az igazát. Ezt egyébként lehet tanúkkal bizonyítani, akik a munkahelyen esetleg tanúi voltak annak, hogy szóbeli vagy fizikai zaklatás történt, lehet videófelvételekkel bizonyítani, és egyébként a mai világban nem lehetetlen azért a telefonunkat elindítani és rögzíteni például egy beszélgetést.
Csak hogy szintén fennáll a munkahely elvesztésének a veszélye ebben a vírusos helyzetben, tehát lehet, hogy az egyén inkább meghúzza magát, és akár be is vállalja a munkahelyi zaklatást, csak hogy megtartsa a munkahelyét, és jövedelemhez jusson.
Pontosan igazából ugye a parlament az egy törvényhozó testület, mi megadjuk a lehetőséget és a törvényeszközöket az embereknek arra, hogy amennyiben élni akarnak ezekkel az eszközökkel, azokkal éljenek. Onnantól kezdve nyilván mindenkinek az egyéni döntése, hogy akkor most egy helyzetet hogyan kezel. De lehetőség az most már van. És ez szerintem egy jó dolog.
Az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnöke Asztalos Csaba, akivel nagyon szoros munkakapcsolatban vannak, a törvénnyel kapcsolatosan elismerte, hogy valóban egy előrelépés, viszont magával a bizonyítási eljárással kapcsolatosan ő is szkepticizmusát fejezte ki. Egyeztettek-e, vagy van-e lehetőség egyeztetni önök között a jövőben ezzel a témával kapcsolatosan?
Na, azt gondolom, hogy igen, persze nagyon fontos a diszkrimináció ellenes tanácsnak a véleménye, és amennyiben ők problémákat látnak meg, valamiféle építő jellegű kritikát nagyon szívesen veszünk. Ebben az esetben én utólag értesültem arról, hogy diszkrimináció ellenes tanács hogyan vélekedik erről, de továbbra is azt gondolom, hogy a bizonyítás ténye, tehát a törvény, a bizonyítást azért muszáj, hogy megkövetelje. Tehát nem már kerülhetünk abban a helyzetbe, hogy csak valakinek az elmondás alapján gyanúsítsunk embereket az zaklatásra, mert ez egy nagyon komoly dolog. Tehát én azt gondolom, hogy ez a bizonyítás az továbbra is egy nagyon fontos eleme ennek a törvénynek.
Azt is tudom, hogy nagyon szoros kapcsolatban van a Mikó Imre jogvédő szolgálat az RMDS nőszervezetével. Na most itt felvetődik ennek a törvénynek a jóváhagyása kapcsán az esélyegyenlőség kérdése, amellyel itt Romániában nem állunk túl jól. Segít ennek javításán, a statisztikai adatok javításán a törvénynek az életbe lépése?
Én remélem, hogy igen. Tehát az embereket bátorítani kell arra, hogy a velük esett sérelmek miatt jogorvoslathoz forduljanak, én azt gondolom. Nem szabad elhallgatni ezeket a problémákat, mert minél jobban elhallgatjuk ezeket a problémákat, később annál inkább robbanni fog. Ezt láttuk egyébként nyugaton a MeToo mozgalom esetében is, hogy amikor jött, akkor cunamiként söpört végig a társadalmat. Ezt kell megelőzni azzal, hogy igenis ezekkel az esetekkel komolyan foglalkozunk, komolyan veszük őket, nem söpörjük a szőnyeg alá, ugyanis tényleg jelen van ez a társadalomban, és ahogy itt finoman utalta, ez elsősorban azért a nőket érinti. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, ez egy eszközt adott azoknak a nőknek a kezébe, akik sajnos megtapasztaltak, vagy tapasztalnak hasonlót a munkahelyükön.
Még akkor is, hogyha ismerjük mindannyian, hogy milyen is a jogi szolgálat, jogi szolgáltatás Romániában. Egyrészt azért, hogy rettenetesen hosszú ideig zajlik egy esetleges pernek a végkimenetele, másrészt pedig hát maga az eredménynek a kérdése is felmerül. Tehát ilyen tekintetben is bíztatná a nőket, vagy a sértett feleket arra, hogy jogi úton keressenek igazat maguknak?
Mindenképpen. Egyébként az a jogi procedúra, ami ilyen esetben át kell esni, az pontosan azért van, hogy senkinek ne sérüljenek a jogai. Tehát senki sem bűnös addig, amíg az igazságszolgáltatás ki nem mondja rá, hogy igenis bizonyítva van az ő bűnösség, az ártatlanság vélelme, az mindenkit megélet. Tehát nem véletlenül ilyen hosszú ez a procedúra. Jó, nyilván Romániában azért minden egy picit másképpen van, nagyon eredeti demokrácia ez, de ennek ellenére az egyetlen járható út, én azt gondolom, hogy ez.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió
a Székelyföld hangja.
Tisztelt Benkő Erika, térjünk akkor rá a Mikó Imre jogvédő szolgálatnak a tevékenységére. Nem tudom, hogy mennyire népszerű az emberek körében, annak ellenére viszont önök nagyon sok esettel foglalkoznak, és különböző szervekhez is fordulnak hatékonyan. Hát elsősorban az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanácshoz, illetve hát az Audiovizuális Tanácshoz, mert hogy különböző tévéműsorokban a kisebbséget sértők jelentések, tirádáknak az elhangzása miatt több feljelentést is tettek, és a két szerv az jelentős büntetéseket szabott ki az érintettek irányába. Nyelvi jogokkal is foglalkoznak, sajnos éppen Sepsiszentgyörgyön történt a közelmúltban egy incidens az egyik bevásárló központ üzletében. Kérném szépen, hogy egy kicsit írja körül a Mikó Imre jogvédelmi szolgálatnak a tevékenységét, elsősorban kisebbségi, illetve nyelvi jogoknak a védelme tekintetében.
Igen, hát a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat az minden olyan ügyel foglalkozik, ami az erdélyi magyarság tagjait érinti olyan tekintetben, hogy amennyiben a nyelvi jogaikat éri sérelem, vagy ők maguk hátrányban érzik magukat azért, mert egy kisebbséghez tartoznak. Tehát szívesen várjuk mindenkitől, aki bármiféle diszkriminációs esetet tapasztal, hogy forduljon hozzánk. Ezt megteheti úgy, hogy a Facebook oldalunkon, a kommentben vagy üzenetben jelzi számunkra azt, hogy milyen problémája van, és megadja az elérhetőségét. Sajnos rengeteg esetünk van, azt mondom, hogy sajnos, mert hogy még mindig nem egyértelmű ebben az országban, hogy a nemzeti kisebbségeket tiszteletben kell tartani, nem szabad őket bántani azért, mert egy másik etnikumhoz tartoznak, mert más nyelven beszélnek, tehát nagyon sok esetünk van. Ez nyilván úgy a központi médiában, mint az online felületeken, és megnyilvánul például a lelátókon sportmérkőzések alkalmával. Tehát nagyon sok esetünk van. Ugyanakkor én nagyon pozitívnak tartom azt, hogy a magyar közösségben kialakult egyfajta jogtudatosság azzal kapcsolatosan, hogy végül is milyen jogaink vannak, és hogy mit nem tartanak be velünk kapcsolatosan, és nagyon sok ember jelzi nekünk a problémákat. Tehát az utóbbi időben tényleg emberek, akik műsorokat néznek, szólnak nekünk, hogy ebben és ebben a műsorban így és úgy alázták a magyarokat, ezen a mérkőzésen ez és ez történt, ezt skandálták. Egyébként egy adott ponton felkérésre fordultunk az emberekhez a Facebook oldalunkon, kértük őket, hogy küldjenek nekünk videókat, amennyiben sportmérkőzéseken vesznek részt, és ott magyar ellenes megnyilvánulásokat látnak, úgyhogy erre nagyon pozitívan is válaszoltak az emberek, apropó bizonyítás, mert mégis nekünk is mindig bizonyítani kell egyébként a diszkriminációnak a tényét, úgyhogy van munkánk bőven. Viszont én nagyon pozitívnak tartom azt, hogy beindult, tehát a munkánknak az eredménye az látszik. Sok büntetés sikerült kiróvatnunk különféle tévéadókra, különféle közéleti személyiségekre, akik uszítottak a magyarság ellen, viszont ugyanakkor sikerült büntetés kirovását elérnünk a Román Futballszövetséggel szemben is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos munka, amit végzünk, és igazából még csak ezután fog meglátszani a gyümölcse, ugyanis rengeteg, tehát tényleg rengeteg jelzést, feljelentést tettünk le az összes illetékes intézményhez, a hatósághoz, úgyhogy a következőben még inkább arról fogunk beszámolni, hogy akkor kit és hogyan sikerült elmarasztaltatnunk bizonyos intézmények által. Ugyanakkor a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat nemzetközi lobby tevékenységet is folytat, mert azt gondoljuk, hogy nem elég a földön az illetékes hatóságokhoz fordulni ezekben a kérdésekben. Mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a nemzetközi közvéleményt is megismertessük ezekkel a problémákkal, amelyekkel az erdélyi magyarságot érintik. Úgyhogy ezt úgy tesszük meg, hogy van egy hírlevelünk, egy angol nyelvű hírlevelünk, amelyen keresztül folyamatosan tájékoztatjuk a körülbelül 3000 kontaktból álló nemzetközi jogvédő szervezeteket és politikusokat azzal kapcsolatosan, hogy Romániában mi történik a magyar kisebbséggel, valamint van szintén egy angol nyelvű jelentésünk, amelyet évente kiadunk, és megküldünk minden releváns nemzetközi intézménynek és politikai szerep. szereplőnek, aki fogékony a nyelvi jogok, a kisebbségjogok irányába.
Sajnos viszont azt kell tapasztalnunk, hogy vezető politikai körökben is egyre hangsúlyosabb a magyar ellenesség, és hát ugye bár április vége óta ezt igen magas szinten tapasztaljuk, önök pedig nap mint nap a törvényhozásban ezzel szembe kell nézzenek. Na már most azt is tudjuk, hogy lassan beindul a választási kampány, ha végül is a járványhelyzet megengedi, és szeptember végén helyhatósági választások lesznek, tehát még jobban oda kell figyeljenek, megvannak-e az eszközeik arra, hogy ezeket a kilengéseket jelezzék megfelelő szerveknek, és hogy amennyiben lehetőségük van rá, akkor ezt vissza is szorítsák.
Hát nyilvánvalóan azok az eszközök állnak rendelkezésünkre, amiket eddig is rendelkezésünkre álltak, tehát a kollégáink azok folyamatosan azon dolgoznak, hogy a megfelelő szervekhez azonnal frissen, ahogy megtörtént az eset, jelezzék ezeket. És én egyébként azt gondolom, hogy minden egyes apró lépés, amit ebbe az irányba teszünk, az nagyon fontos. Ugyanis nem egyik napról a másikra fog megváltozni Romániában az, hogy hogyan vélekednek a magyarokkal szemben. Biztatva egyébként az, hogy nem az egész ország úgymond magyar ellenes, vagy nem az egész országnak a túlnyomó többsége a magyar ellenes, hanem van egy ilyen stabil, kb. 10%-nyi arány a lakosságban, akiket lehet hergelni ezzel a magyar témával. És nyilván minden választás előtt azért azok a pártok úgy érzik, hogy ezeknek az embereknek a szavazataira szükségük van, akkor nyilván előveszik a magyar kártyát. Ezeket egyáltalán nem szokatlan a romániai körökben, és a romániai politikai osztály tagjai között. És akkor azt látjuk, hogy azok a pártok a legvérmesebbek, akik tényleg nagyon igyekeznek azért, hogy bejussanak a parlamenten. Ez például ugye a Népi Mozgalom pártja, amelyik most az egyik legmagyar ellenesebb jelen pillanatban. Annak az egyik képviselője, Máriusz Pascán például, tehát ő most elképesztő módon meglovagolja ezt a témát. Tehát nincsen olyan bizottsági ülés, nincsen olyan plenáris vita, ahol ő valami kapcsán merene kötni a magyarokba. De ez én véleményem szerint, tehát mondjuk vannak meggyőződéses nacionalisták Romániában nyilván, de ugyanakkor ennek kell látni a politikai felhangját is, kell látni azt, hogy azért politikai érdek van mögötte. És hogy néhány szót szóljak az elmúlt időszaknak a Johannis elnök magyar ellenes kijelentése kapcsán kirobbant magyar ellenességről. Egyébként Johannis elnök is egyébként egy politikai konjunktúrát próbált meglovagolni azzal, hogy az elképesztő kijelentéseit tette, amelyek egyébként hamisak, és amelyeket teljes mértékben visszautasítunk, és azt gondoljuk, hogy az elnök nem csak úgy úszította a magyarok ellen, de fake news-t is terjesztett velünk kapcsolatosan. Ott egyébként, mivel az elnök volt az uszító, úgymond, nyilvánvalóan egy bizonyos versengést látott ki az összes parlamenti pártból, senki sem akart kimaradni ebből. Azt látjuk, hogy az erdély féltés az egy olyan mélyen gyökerezzik a román társadalom, hogy abban az esetben, hogyha tényleg egy olyan közjogi méltóság mondja ezt, mint ahogy Johannis tette, akkor kirobban egy ilyen politikai pszichózis, ahogy ki is robbant. Ugyanakkor viszont azt látjuk, hogy az elnök maga is valamilyen szinten azért mégis belátta, hogy nem cselekedett helyesen. Én legalábbis azt a törekvését, hogy például a Trianon törvényt visszaküldte az alkotmánybírósághoz, én egyfajta mea culpánzást látok ebben. Tehát nagyon fontos az egyébként, hogy a fősodású politikai pártoknak a vezetői azok mindenképpen visszafogottak legyenek, azok ne uzítsanak, ugyanis ez valóban kiroppantat egyfajta politikai pszichózis, mint ahogy láttuk ebben az esetben. Én egyébként azt gondolom, hogy ez hamarosan el fog ülni olyan tekintetben, hogy azért Johannes nagyon kemény kritikákat kapott a magyar ellenes kijelentései kapcsán vezető német lapoktól, tehát láttuk, hogy egyöntetően Németországból nagyon erős jelzéseket kapott erre nézve. Egyébként ezzel kapcsolatosan a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat például megkereste a Nagy Károly díj átadói, tehát azt az alapítványt, amelyik átadja és kiadja ezt a díjat, és több alkalommal is jeleztük nekük, hogy véleményünk szerint Kárszianis miért nem érdemes erre a díjra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Johannes megértette azokat a jelzéseket, amelyek Németországból jöttek számára, és az elkövetkezőkben azért egy az ő részéről legalábbis sokkal visszafogottabb hangnemben számíthatunk a magyarságot illetően. Persze mindig lesznek nacionalisták, akik viszont a választások közelettével meg fogják lovagolni a magyar kártyát, és ezzel biztosan ennek a népesség a Románia lakosságának abban a 10%-nyi arányában, amely azért valamilyen abból kifolyólag nagyon tart a magyaroktól, nagyon gyűlöli őket.
Nem akarom az önök tevékenységét sérteni, nehogy rossz néven vegye, amit mondok, csak arra próbálok rávilágítani, hogy végül is jelen pillanatban milyenek a hazai, a romániai viszonyok. Ugye már említette a Trianon törvényt, határozott az alkotmánybíróság, tudjuk ennek mi az eredménye, tehát jövőtől kezdve ünnep lesz Romániában június 4-e. Másrészt pedig hiába írtak Aachen város önkormányzatának külön levelet, amelyben tiltakoztak a nagykárolydi odaítélése miatt. Állítólag Klaus Johannes mégis meg fogja kapni ezt a díjat. Van viszont egy érdekesség, amely eléggé nagy fordulatot jelent. Nem tudom, hogy mennyiben lehet ennek tényleg ekkora jelentőséget adni, de még mikor tudjuk azt, hogy korábban 2015-16-17-18-as román hírszerzőszolgálati jelentésekben a magyar kisebbség mint rizikófaktor szerepelt, a 2020-2024-es nemzetvédelmi stratégiában, amelyet a Kotrocsini palota dolgozott ki, és a legfelsőbb védelmi tanács fogadott el, illetve hát a parlament aztán, abban már partnerként, erőforrásként szerepelnek a romániai kisebbségek, nem rizikófaktorként. Tényleg ekkora jelentőséget lehet adni ennek a ténynek?
Én azt gondolom, hogy ennek szimbolikus jelentősége van, mert ahogy utaltam az előbb is arra, Johannes elnök valamilyen szinten így megakulpázik a magyar közösséggel szemben, de tudja, hogy átlépte azt a határt, amit európai szintű politikus azért nem léphet át, de függetlenül attól, hogy megkapja vagy sem a nagy kávé díjat, azért nagyon erőteljes jelzéseket kapott, én azt gondolom, a nemzetközi közéleménytől is, és főleg a német lapoktól. Igen, én azt gondolom, hogy van ennek jelentősége, ugyanis korábban azért nyíltan kimondták azt, hogy fenyegetésként tekintenek ránk. Ez azért nagyon zavaró volt számunkra, és bizonyos tekintetben nagyon veszélyes is volt, ugyanis úgy tekintettek ránk, mint egy hosztilis közösségre az ország közepén, ami egyébként azért abszurd, mert mi nem vagyunk egy hosztilis közösség, másrészt pedig tényleg nem volt ennek semmiféle alapja. Egyébként most nem csak, hogy erőforrásként tekintenek rá, de a dokumentumban szerepelt tételesen az, hogy a román állam feladatának tekinti nemzeti kisebbségeknek a nyelvi, vallási és kulturális jogaiknak nem csak a megőrzését, de egyébként a fejlesztését is. Én őszintén szóval, tehát román állami dokumentumban azért ezt így még leírva nem láttam, tehát azért ez egy első és nagyon fontos lépés. Úgyhogy én e tekintetben tehát én ezt nagyon jó dolognak tartom, és egyébként nagyon örültem ennek, amikor ezt megláttam. Persze nyilván ebben a dokumentumban benne van a román nemzeti identitásnak a védelme is, meg stb. De ugyanakkor én azt gondolom, hogy velünk kapcsolatosan ez egy nagyon kedvező és pozitív fejlemény. De hát látja, én ilyen optimista vagyok.
Hát akkor kérdezzek rá konkrétan, hogy ilyen döntéseknek mekkora vízhangja van európai szinten, és külön gratulálok ahhoz, hogy az Európa Tanács parlamenti közgyűlése az Egység, Egyenlőség és Diszkrimináció ellenes bizottság alelnökévé választotta önt. De hát ugyebár amellett, hogy kisebbségi kérdéseket vet fel az ember, erre nem nagyon figyelnek oda az európai döntéshozó szervek, legalábbis sok tekintetben ez az érzésünk idehaza. Másrészt pedig sérelmezték, és az ön jelentését is elfogadta a testület, ami a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kisebbségi nyelveken való kommunikációt illeti. Ezt maga a FUEN elnöke Vince Lóránt, európai parlamenti képviselő is sérelmezte. Tehát ilyen tekintetben európai szinten hogy állunk, és Európa tanácsi szinten mennyiben lehet előrelépést elérni?
Jó, hát ugye itt külön kell választanunk az intézményrendszert, ami Európát is illeti. Az Európa Tanácsnak egyébként az az egyik elsődleges feladata, hogy emberi jogokkal, kisebbségi jogokkal foglalkozzon. Tehát ez az a szerv, ami tényleg az összes ilyen kérdéssel foglalkozik. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy az Esélyegyenlőségi Bizottságban nekünk az állandó és folyamatos és nagyon intenzív jelenlétünk legyen, ugyanis ez a bizottság az, ahová beérkezik az összes ilyen jellegű probléma, valamint ebben a bizottságban lehet felvetni ezeket a kérdéseket, és itt készülnek azok a jelentések, amelyek ugye nem kötelező érvényűek, azért mégis erővel bírnak olyan tekintetben, hogy azért ezeket az ajánlásokat illik figyelembe venni. Ilyen tekintetben nagyon komplex és sokrétű munka folyik a bizottságban. Azért fontos, hogy ennek a bizottságnak az alelnöke lettem, mert azért így nagyobb ráhatásom van magára a folyamatra, ami a jelentések sorsát illeti, vagy egyáltalán azokat a témákat, amelyekből majd jelentések születnek. Ugye korábban én ennek a bizottságnak csak a póttagja voltam, ami azt jelenti, hogy nem tudtam minden ülésen részt venni, tehát nem tőlem függött az, hogy akkor részt vehetek vagy sem. Így alelnökként azonban jelentősen megnőtt a mozgásterem. Itt ebben a bizottságban egyébként nem először foglalkozunk ilyen ügyekkel, tehát amióta én ennek a bizottságnak a tagja vagyok, én folyamatosan fontosnak tartottam, hogy az erdélyi magyarság problémáira itt felhívjam a figyelmet. Én beszéltem párizsi bizottsági ülésen például tudószerek az akasztásos kijelentéséről is, tehát minden olyan sérelmet, ami bennünket ér, én azt igyekszem megjeleníteni a bizottságnak az anyagaiban, valamint igyekszem beszélni mindig a jelentéstevővel, aki éppen az illető jelentésnek az írásával foglalkozik, hogy részletesen megismertessen vele azokat a problémákat, amelyeket véleményem szerint a jelentésnek mindenképpen tükröznie kell. Úgyhogy most jelenleg a bizottság aztán két olyan jelentés van, amely releváns kisebbségi szempontból számunkra. Az egyik az európai nemzeti kisebbségeknek az általános helyzetével foglalkozik, ami egy nagyívű jelentés, tehát azért ide nagyon sok mindent be lehet majd tenni. Itt jeleztem egy sor problémát, ami tehát nem akarom elkiabálni, de remélem, hogy a jelentésre be fog kerülni. A másik jelentés pedig az, ami a járványról szól, ezt ilyen sürgősségi üzemmódban tárgyaltuk, pontosan azért, mert hogy ez jelenleg zajlik, és hogy az Európa Tanács azt gondolta, hogy állást kell foglalni ezzel kapcsolatosan. Ez pedig arról szól, hogy a járvány ideje alatt az emberi jogok, a kisebbségi jogok, a nyelvi jogok, a különféle kisebbségeknek a jogai, a nők jogai, azok milyen állapotban vannak, és hogy milyen javaslatokat lehet megfogalmazni annak érdekében, hogy ez az állapot az javuljon. Na, ide tételesen sikerült elvinni azt, hogy a járvány ideje alatt a legtöbb országban, nem csak Romániára jellemző, legtöbb országban nem figyeltek oda arra, hogy a nemzeti kisebbségeket anyanyelven tájékoztassák a járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről, holott ez nagyon-nagyon fontos lenne, és lett volna olyan tekintetben, hogy a járvány megfékezése a legfőbb cél, és hát hogyan lehet a legjobban elérni az embereket az anyanyelvükön. Úgyhogy ennek nagyon örültem, hogy ez sikerült elérni, és hát nyilván a továbbiakban is arra törekszem, hogy minden releváns esetet jelezzek a bizottságban, és hogy a megfelelő jelentésekben, nyilván a jelentés profiljának megfelelően ezek szerepeljenek.
Sajnos idehaza és szűkebb környezetében Sepsiszentgyörgyön is a közelmúltban egy nagyon sajnálatos eset történt, ami az anyanyelv használathoz kapcsolható, annál a bizonyos nemzetközi kereskedelmi lánc üzleténél. Ezzel kapcsolatosan is írásban fordult a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat az illető áruházlánc vezetőségéhez. Kaptak-e valamilyen választ, ígéretet arra, hogy kivizsgálják ezt az ügyet, és hogy többet ilyen sajnálatos eset nem fordulhat elő?
Hát sajnos pozitív dolgok van ebben az ügyben, igazából nem tudok beszámolni, ugyanis a megkeresésünkre az üzletlánc azt válaszolta, hogy véleményük szerint nem történt ilyen eset, és hogy nem tartják fontosnak a továbbiakban ezzel kapcsolatosan vizsgálódni. Sajnos nem tudtunk tovább lépni, ugyanis az a személy, aki jelezte nekünk a diszkrimináció tényét, nem volt hajlandó vállalni a kilétét a továbbiakban, és nyilván mi csak akkor tudunk eljárni ebben az ügyben, hogy az illető vállalja azt, hogy vele megtörtént ez az eset, tehát milyen tudtunk volna járni az ő nevében, ő ezt viszont nem vállalta. Én ezt nagyon sajnálatosnak tartom, én ugyanis szerettem volna tovább vinni ezt az ügyet, és kiszerettem volna úgymond hát ebben az esetben azt kell mondanom, hogy erőszakolni ettől az üzletlánctól, hogy igenis nézzen komolyan utána annak, hogy mi történik. Ugyanis hazai portálon is megjelent egy anyag azzal kapcsolatosan, hogy nem csak a vásárlókkal szemben alkalmaztak nyelvi diszkriminációs eszközöket, hanem az alkalmazottakkal szemben is. És ennek kapcsán is megkerestük egyébként a üzletláncot, és erre viszont még várunk, tehát erre megkeresésünkre egyelőre nem válaszoltak. Amúgy azt kell mondanom, hogy csalódott vagyok ebben a tekintetben, mert ezt az üzletláncot mi pozitív példaként említettük korábban, ugyanis náluk fordult először elő az, hogy magyar nyelven is feltüntették például a termékeknek a nevét a zárcímkéken, úgyhogy csalódást jelent ez számomra, ugyanis amikor minden jogvédelmi szolgálat a kereskedelemben is folyamatosan bátorítja az elnyelv használat, ugyanis azt gondoljuk, hogy az embereket a legcélszerűbb az elnyelvükön megszólítani, hogyha el akarunk nekik adni valamit, tehát erre bátorítunk minden székelyföldön, minden erdélybe betelepülő multinacionális céget, hogy bátran kommunikáljon az itt élőkkel az anyanyelvükön. Korábban egyébként voltak más példák, tehát volt olyan, hogy például egy brassói multinacionális cégnél valakit megszólítottak az üzletben, azért a magyarul veszél. Az a multinacionális cég viszont nagyon korrektül járt el, kivizsgálta az ügyet, megjóvásban részesítette az alkalmazottat, és bennünket arról értesített, hogy ők ezekre a dolgokra odafigyelnek, és nagyon sajnálják, ami történt. Úgyhogy én ezt vártam volna el a Lidl-től is, de amint mondom, sajnos holtpontra jutott az ügy olyan tekintetben, hogy nem tudtunk továbbiakban eljárni, tekintve, hogy a személy, aki jelezte nekünk az esetet, nem volt hajlandó a kilétét felfedni és tovább menni ezen az úton.
Sepsi Szent Györgyet Brassót említette, sajnos korábban Udvarhelyen is volt egy hasonló, mint kiderült utólag, összevágott videó anyagra alapozó eset. Kell aggódni ezeknek az elszaporodása miatt, vagy sajátos helyzetként kell kezelni ezeket a kisebbségi nyelv ellen történő, hát nem tudom, támadásnak lehet nevezni?
Őszintén szóval egészen idáig én ezt ilyen egyéni dolognak tekintettem arra. Tehát én arra gondoltam, hogy vannak emberek, vannak egyes alkalmazottak, akiket valamiért, valamiféle frusztrációjuk van a magyarsággal szemben. Viszont az a cikksorozat, amit az egyik ismert erdélyi magyar portálon olvastam ezzel kapcsolatosan, azért a sokkal szisztematikusabb képet tehát elém, ami a munkahelyi etnikai és nyelvi diszkriminációt illeti, tehát azért úgy láttam, hogy ennek teljesen más dimenziói vannak, és én egyébként pontosan ezért nagyon dicsérem azt az alkalmazottat, akinek volt bátorsága egyébként tehát ilyen nyíltan írni ezekről a dolgokról, és hogy egyébként hogy ő fontosnak tartotta, hogy mindezt elmondja, hogy mi zajlik. Viszont eddig például nem volt eszköz arra, hogy a munkáltatót például elmarasztalják, vagy megróvásban, büntetésben részesítsék, azért, mert az alkalmazottakkal diszkriminatív módszereket alkalmazott, ami a nyelvüket, az etnikumokat, a nemzetiségi hovatartozásokat illeti. Viszont nemrégiben a képviselőház elfogadott egy olyan törvényt, ami egyébként pontosan ezt tiltja, és pontosan ezért lehet a cégek ellen föllépni, amennyiben, tehát nyilván itt is bizonyítani kell a diszkriminációnak a tényét. Tehát azért valószínűleg, hogy mindkét felvetés megállja a helyét, vannak olyan helyek, ahol ez tehát egy egyéni probléma, egyéneknek a személyes mutációját jeleníti meg, tükrözi, de vannak olyan helyek is, ahol azért az egész cég politikában valamilyen szinten ez jelen van. Úgyhogy összetett probléma ez mindenképpen, és válaszokat kell keresnünk erre, nyilván. Én azt gondolom, hogy jó válasz lehet ebben az esetben az a törvény, ami pontosan ezt szabályozza, hogy az embereket a munkahelyükön ne lehessen diszkriminálni a nyelvük, etnikai vagy vallási, esetleg nemi hovatartozásuk miatt.
És ehhez már csak az egyéneknek a bátorsága kell, hogy jelezzék.
Így van, és mindenkit arra bíztatok, hogy éljen a jogaival, és bátran lépjen fel azért, mert a diszkriminációt semmiképpen, másképpen nem lehet visszaszorítani, csak akkor, hogyha elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy kérjük a jogainknak a betartását.
Ehhez kívánok a továbbiakban is kitartást és jó munkát, és nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és mindezekről tájékoztatott.
Én köszönöm, további szép napot kívánok.